Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a Halas Rádió hallgatóit itt a 92.9-en. Mai Jól lét magazinunkban egy mára már jól ismert, ám igen fontos, az életünket és az életmódunkat is nagyon befolyásoló témát, mégpedig a táplálkozást vesszük elő beszélgető partneremmel, Börcsökni Ábrahám Edittel. Én Hérák Anita vagyok, már is kezdünk, tartsanak velünk.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm kolléganőmet, Börcsökni Ábrahám Editet a stúdióban, itt a Jól Lét magazinban. Mai adásunkban a már nagyon jól ismert táplálkozásról, mégpedig az egészséges táplálkozásról fogunk beszélgetni. Edit, mit gondolsz erről, miért fontos ezt a témát időnként elővenni és jól megbeszélni?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Azért fontos erről a témáról folyamatosan beszélni, és fontos, hogy halljanak ezekről a dolgokról az emberek, ugyanis Magyarország is a szívérrendszer és daganatos megbetegedések és halálozások nagyon magasak, tehát a megbetegedések, halálozások kétharmadát ezek a típusú megbetegedések okozzák, és ezek a megbetegedések, hogy kialakuljanak, az egészségtelen életmód a felelős. Ugye szívérrendszeri betegségre gondolok itt mondjuk az agyvérzés, infarktus, trombózis, embólia. Ahhoz, hogy ezek a megbetegedések kialakuljanak, a szervezetben először érelmeszesedésnek kell föllépni, és 95%-ban az egészségtelen táplálkozás a felelős azért, hogy az érelmeszesedés kialakul, és az inaktív életmód, hogy nagyon keveset mozgunk. Az érelmeszesedés rizikófaktorai közé soroljuk az elhízást, a magas vérnyomást, a magas koleszterin szintet, a dohányzást és a cukorháztartás zavarait. Az érelmeszesedést befolyásolja még a genetika, az életkor, de ugye ezen nem tudunk változtatni, tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy az összes többit, amit tudunk, tehát az egészséges életmódunkat, hogyha tudunk, ezt tudjuk befolyásolni, változtatni, akkor tegyünk is azért, hogy helyes irányba billenjen a mérleg.
Úgy vélem, hogy ez a hihetetlenül magas százalék, ez a 95%, ez önmagáért beszél, és valóban, ahogy említetted, a táplálkozásra visszavezethetőek ezek a betegségek. Tehát tudunk tenni ellene. Mi jellemző még a magyar szokásokra, a táplálkozási szokások tekintetében?
A magyar konyhára egyébként jellemző, amit nagyon jól tisztában vagyunk vele, mert használjuk, ugye főként a zsíros ételek, tehát magas a zsíros ételek fogyasztása, a túlzott sóbevitel a jellemző még a táplálkozásunkra, és a magas szénhidrát tartalmú ételeknek a fogyasztása.
Beszéljünk egy kicsit a fogalmakról, hiszen nagyon sokat hallunk a tápanyag bevitelről, energiaszintről, fehérje, zsír, alapanyagcsere, stb. Ezek mind már ismerősek, úgy gondolom a számunkra, de mégsem tudjuk, hogy ezek mit takarnak. Hogyan tudnánk a hasznunkra váltani ezeket a fogalmakat? Mit jelentenek?
Ugye a legfontosabb, ugye, amivel tisztában vagyunk, hogy a táplálkozással a szervezetünk működéséhez szükséges energiát és a tápanyagokat juttatjuk be a szervezetünkbe. Ugye az energia szükségletet az befolyásolja egyrészt az alapanyagcserénk, és másrészt, hogy mennyit mozgunk, ugye a fizikai aktivitás. Az alapanyagcsere az azt jelenti, hogy amikor nem csinálunk semmit, tehát fekszünk az ágyon, ugye akkor is szükség van a szervezetünknek az energiára, ahhoz, hogy az életfunkciók tudjanak működni. Ez körülbelül olyan 1200-1500 kilokalória, és ugye az alapanyagcserénket befolyásolja az életkorunk, hogy férfi vagy nő az illető, milyen tulajdonságokat öröklünk, milyen a testsúlyunk, és ugye ezen felül, az alapanyagcserén felül a szükséglet függ attól, hogy ki milyen munkát végez, sportol-e valamit, vagy szabadidejét egész nap a tévé vagy számítógép előtt tölti. Tehát általában az energia szükséglet egy felnőtt embernek 2-3000 kilokalória körül mozog.
Sok számot hallottunk az imént, illetve ezt a különleges mértékegységet, a kilokalóriát. Mit tegyünk, hogyha esetleg inkább elkerülnénk ezt a számogatási módot? Mit tanácsolsz azoknak, akik kevésbé szeretnek számolni, és esetleg nincs rá idejük, hogyan tudják mégis behatárolni az energia szükségletüket, a mennyiséget, hogy mennyit vigyenek be a táplálékokból?
Aki szeret számolgatni, annak ajánlom a tápanyagtáblázatot, és ott nagyon szépen ki tudja számolni, hogy amit megeszik, az hány kilokalóriát fog tartalmazni, de én úgy gondolom, hogy kevesen vannak azok az emberek, akik szeretnek számolgatni, úgyhogy én egy kicsit egyszerűbb módszert javaslok annak követésére, hogy tényleg megfelelő mennyiségű és megfelelő energiát visszünk be a szervezetünkbe. Az egyik módszer, az egy nagyon egyszerű dolog, ami könnyen hozzáférhető, bízom benne, hogy mindegyik háztartásban van mérleg, és legalább havonta egyszer javaslom, hogy mindenki álljon rá a mérlegre, és figyelje, kontrollálja a testsúlyát. Na most ugye itt tudni kell azt is, hogy akkor mi is az az ideális testsúly, ami az ő korának, nemének megfelelő testsúly lenne. Ehhez a szakemberek által is elfogadott testtömegindexet tartjuk fontosnak kiszámolni. Ezt úgy kell kiszámolni, hogy ismernünk kell a test magasságunkat, ezt méterbe kifejezzük, mondjuk aki 160 centi, akkor az ugye 1,6 méter, uh-huh. Ezt négyzetre emeljük, tehát 1,6-szor 1,6, kapunk egy számot, és a test súlyunkat, aki mondjuk 50 kiló, akkor ezt osztjuk ezzel a számmal. Megkapjuk ezzel a testtömegindexünket. Itt azt kell szem előtt tartani, hogy a normál tartományban a 18,5 és a 25 közötti szám tartozik. Na most ugye, aki 18 alatti a testtömegindexe, annak oda kell arra figyelni, hogy kalóriában egy kicsit dúsabban táplálkozzon, és akinek 25 fölötti, annak kalóriában egy kicsit szegényesebben kell táplálkozni. Amire még fölhívnám a figyelmet, hogy a 30 fölötti testtömegindex az már bizony azzal jár, hogy fogyókúrázni el kell kezdeni. Addig csak én inkább a testmozgás napi bevezetését tartom fontosnak, hogyha valakinek 25 és 30 között van a testtömegindexe, akkor mozogjon rendszeresen naponta, és egy kicsit odafigyel, hogy minőségben megfelelően táplálkozzon, és akkor helyre fog billenni. De akinek 30 fölötti, akkor ha lehet, akkor orvos segítségével, házi orvos vagy dietetikus segítségével próbáljon meg fogyókúrázni, és amire sajnos előfordul az is, és iskolában is találkozunk vele, hogy 40 fölötti a testtömegindexe, bizony, hogy ő neki már kórházi kezelés mellett lehet csak fogyókúrázni.
Köszönöm szépen a válaszod. Beszélgetésünket két egyéb módszerrel folytatjuk Edittel, aki az egészséges táplálkozás témakörében segít bennünket.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A mai Jól lét magazinunk adásában Börcsökné Ábrahám Edittel beszélgetek az egészséges táplálkozásról. Edit már elkezdte taglalni a számunkra, hogy milyen módszereket ajánl azoknak a figyelmébe, akik esetleg kevésbé szeretnek számolni, hiszen ez a tudatosság feltétlenül fontos ahhoz, hogy egészségesek maradjunk a táplálkozásunkat tekintve is. Edit, folytasd kérlek a beszámolód ezekről a módszerekről.
A testtömegindex kiszámolása mellett még javaslom például a testzsírmérést, ugye ez már egy kicsit bonyolultabb, mert olyan mérlegnek kell lenni, ami mutatja a testzsírt, vagy ha otthon nincs is, akkor Kiskunhalason is van olyan gyógyszertár, ahol van ilyen mérleg, hogy ráállunk a mérlegre, és kimutatja, hogy a testünkben hány százalék a zsírtartalom.
És ez ott a gyógyszertárban, az előtérben megtalálható, igen. És ingyenesen igénybe vehető?
Igen, uh-huh. Igen. Férfiaknál 20% alattinak kell lenni, nőknél pedig 30% alattinak kell lenni, tehát akinek fölött van a testzsírtartalma, az már veszélyt jelent az érelmeszesedés szempontjából. És a harmadik módszer, ami nagyon egyszerű, csak egy centiméter kell hozzá, a haskörfogat megmérése. Itt férfiaknál a 102 centiméter fölötti érték, nőknél pedig a 88 centiméter feletti érték, ami veszélyesnek tekinthető az érelmeszesedés szempontjából.
Bocsánat, itt kicsit közbevágok. Miért van ez, hogy más kategóriába tartoznak a nők, illetve férfiak?
Más a nők és a férfiak anyagcseréje, amit főként ugye a hormonok befolyásolnak, és ugye nőknél az ösztrogén hormon van túlsúlyban, és ennek köszönhetően bizony nekünk sokkal sokkal több a zsírtartalékunk, mint a férfiaknak.
Értem, köszönöm. Térjünk át a tápanyagokra. Melyek azok a tápanyagok, amelyek a táplálkozásunkban szerepet játszanak, és a szervezetünk építőköveinek mondhatók?
Eddig a mennyiségi szükségletről beszéltünk, nagyon fontos a minőségre is odafigyelnünk, tehát nem csak a mennyiségre, és bizony a minőséget jelentik a tápanyagok. Megkülönböztetünk energiát adó tápanyagokat, ezek a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok, és az energiát nem adó tápanyagok, amikre nagyon-nagyon szükség van a szervezetünknek, ezek a vitaminok, az ásványi anyagok, a folyadékok, folyadékfogyasztás és a rostok.
Mik ezek? Egy kicsit fest ki, kérlek. Milyen arányban érdemes ezeket fogyasztani?
Ugye a fehérjékről azt kell tudni, hogy a napi szükséglet testsúly kilogrammonként 1 gram körülbelül. Itt én azt tartom fontosnak, hogy azt kell erről tudni, hogy körülbelül egyenlő arányban fogyasszunk állati és növényi fehérjét is. Ugye állati fehérjét azt nem kell ragoznom, mert ugye a húsokban található. A növényi fehérjét talán, ami legtöbb fehérje található a hüvelyesekben, bab, szója és a zöldségekben. A zsíroknál nagyon fontosnak tartom, hogy feloszthatjuk úgy is, hogy állati és növényi eredetű zsírok és vannak a telített-telítetlen zsírok. Ugye nagyon sokat hallunk ezekről, hogy ugye a telítetlen zsírok azok az egészséges zsírok, mert könnyen emészthetőek, meg az omega-3 is oda tartozik. Az idegrendszer működéséhez is mennyire fontos. Főként a növényi eredetű zsírokat részesítsük előnyben. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell állati eredetű zsírt fogyasztani, mert arra is szükség van a szervezetnek, csak egy kicsit nagyobb arányban van szükség a növényi eredetű zsírokra. Itt a zsíroknál megjegyezném azt, hogy például az ételkészítésnél is a növényi zsírokat helyezzük előnybe inkább, tehát, vagy azt használjuk.
Sütésnél, főzésnél inkább egy kis olívaolajat, vagy repceolajat részesítsük előnyben, értem. Már említetted a koleszterin szintet, tudnál esetleg erről egy kicsit több támpontot adni a számunkra? Miért fontos erre figyelni?
A vérkoleszterin szintjéről azt kell tudni, hogy a szervezetünk is termeli a koleszterint, de a koleszterin szint emelkedést kifejezetten csak az állati eredetű zsírok bejuttatásával tudjuk emelni, ami nem egészséges már, és ezt csak egyféleképpen tudjuk kontrollálni, hogyha évente egyszer elmegyünk vérvételre. Tehát ez mindenféleképp javasolt egy felnőtt embernek, hogy évente egyszer menjen el a házi orvosához, és kontrolláltassa a koleszterin szintet és a vércukorszintet is.
Térjünk át a szénhidrátokra.
Szénhidrátoknál a legfontosabb tudnivalónak azt tartom, hogy tudjunk arról, hogy vannak az egyszerű és az összetett szénhidrátok. Ugye az egyszerű szénhidrátok a gyümölcs, szőlőcukor, az összetett szénhidrátok közé tartozik például a keményítő cellulóz. Ezekről azt kell tudni, hogy az egyszerű szénhidrátok azok nagyon gyorsan felszívódnak és hirtelen megemelik a vércukorszintet, ezért a nyálmirigynek hirtelen meg kell emelni az inzulin szintet ahhoz, hogy a vércukorszint lecsökkenjen, és bizony sokkal hamarabb, tehát ha sok egyszerű cukrot fogyasztunk, akkor hamarabb megéhezünk, mert hogy az inzulin több termelődik. És éppen ezért az összetett szénhidrátokat kellene előnyben részesíteni, amik szép lassan szívódnak föl, nem terhelik úgy meg a hasnyálmirigyet, és egy folyamatos vércukorszintet tartanak.
Milyen érdekes ez a kettősség itt az inzulinnal kapcsolatban, hogy minél magasabb a vércukorszintünk, annál több inzulint kell termelni a hasnyálmirigyünk, és ha ez nagyon leviszi a vércukrot, akkor pedig ismét emelnünk kell egy kis táplálkozással, bevitt szénhidráttal, energiával a vércukorszintünket ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.
Igen, tehát hosszú távon sokkal kifizetődőbb az, hogyha egy összetett szénhidrát tartalmú ételt fogyasztunk, mert akkor hirtelen nem éhezünk meg annyira, és akkor nincs szükségünk arra, hogy plusz energiákat vigyünk be a szervezetünkbe.
És mik ezek az összetett szénhidrátok?
Az összetett szénhidrát legfőképpen a zöldségekben és a gyümölcsökben találhatóak, és természetesen a gabonafélékben, és itt is a teljes kiörlésű termékekben találhatóak meg legfőképpen ezek az összetett szénhidrátok.
Adásunkat ismét egy kis zenével szakítjuk meg. A folytatásban az egészséges táplálkozással kapcsolatos általános szabályokkal folytatjuk vendégemmel, Börcsökni Ábrahám Edittel.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Halas Rádió Jóllét magazinjában. Mai vendégem Börcsökni Ábrahám Edit, aki az egészséges táplálkozással kapcsolatban lát el bennünket pontos információkkal. Az előzőekben hallhattunk már a tápanyagokról, a koleszterin szintről, hogy miért fontos ezt a témát sokszor elővenni. Folytassuk tehát a beszélgetésünket, mégpedig a vitaminoknál hagytuk abba, és az ásványanyagoknál. Milyen információkkal látnál el bennünket ezekkel kapcsolatban?
A vitaminokat tekintve csak azt említeném meg, hogy ugye azt ismerjük, hogy vannak a zsírban oldódó vitaminok, az A, D, E, K vitamin, és a vízben oldódó vitaminok, a C, B vitamin, és még sorolhatnám. Itt én azt tartom nagyon fontosnak megjegyezni, hogy tudnunk kell, hogy a zsírban oldódó vitaminok azok képesek raktározódni a szervezetünkbe, tehát azokra nem kell annyira odafigyelni, hogy napi szinten bejussanak a szervezetünkbe, de a vízben oldódó vitaminokra szükség van, hogy naponta pótolni kell, mert ezek nem képesek raktározódni, és éppen ezért a táplálkozásnál azt szem előtt kell tartani, hogy főleg ugye tavasszal, amikor elkezdenek megteremni a hazai zöldségek, gyümölcsök, akkor napi szinten vigyük be a nyers zöldség, gyümölcsöt, és télen, amikor egy kicsit nehezebb hozzájutni ezekhez a dolgokhoz, akkor mindenféleképp orvos segítségével és az orvos tanácsát megkérdezve lehet vitaminkészítmény is pótolni ezeket a vitaminokat, de én feltétlen fölhívnám itt a figyelmet arra, hogy mindenféleképp kérdezzük meg a házi orvosunkat, ugyanis ezeknek a vitaminkészítményeknek a bevitelét, felszívódását befolyásolják egyéb más készítmények is, hogyha szedünk, vagy gyógyszerek, tehát ezt mindenféleképp konzultálni kell az orvosunkkal, ha ezeknek a termékeknek a fogyasztását választjuk. Én úgy gondolom, hogy tavasszal, amikor elkezdenek teremni a zöldségek, gyümölcsök, és rendszeresen járunk a piacna, és éppen ami akkor aktuálisan terem, és azt megvásároljuk, és abból készítjük az ételeinket, akkor ezzel én nekem az a véleményem, hogy tudjuk fedezni a vitamin szükségletünket.
Az ásványanyagokkal kapcsolatban miket osztanál meg velünk? Miért fontosak az ásványanyagok a szervezetünkben, illetve mik ezek?
Tehát az ásványanyagok közé sorolhatjuk ugye például a kálcium, magnézium, cink, ezeknek az anyagcsere folyamatainkhoz van szükség, és ezek is főként a zöldséggyümölcsökben találhatóak meg, és itt ki is emelném azt, hogy azért a zöldséggyümölcsök napi szinten minimum 3-szor kellene fogyasztani ahhoz, hogy ez a vitamin és ásványi anyagú szükségletet tudjuk fedezni a szervezetünk számára.
Milyen általános tanácsokkal tudnál bennünket ellátni a táplálkozásunkat tekintve? Mire figyeljünk oda a mindennapok során?
Ugye a minőséget és a mennyiséget szem előtt tartva még nagyon fontos szabályok lennének, amiket azért úgy szem előtt kell tartani napi szinten. Ugye például a folyadék szükségletre oda kell figyelni. Napi másfél-két liter folyadékot kellene fogyasztanunk, de nem mindegy, hogy ugye milyen formában. Tehát nem a szénsavas cukrozott üdítőkre gondolok, ugye amik fölösleges kalóriát tartalmaznak, a szénsav az emésztőrendszer nyálkahártyáját izgatja. Tehát ezek rendszeres fogyasztása kerülendő, hanem inkább a csapvízre, az ásványvízre, esetleg a 100%-os gyümölcslére, vagy a gyümölcslé zöldséglé hígítva. Tehát inkább ezeket tartom fontosnak, és ezeket tartom helyesnek.
Mennyire fontos például leülni az asztalhoz? Illetve miért fontos ez, hogy megterítsünk magunknak, és időt szánjunk a táplálkozásunkra? Annyira jellemző, én úgy hallom, és tapasztalom a környezetemben, hogy egyrészt rendszertelen az étkezés a mindennapokban, illetve kevés, vagy éppen csak átszalad rajta az ember. Miért fontos leülni és nyugodt környezetben elfogyasztani a táplálékunkat?
Igen, nagyon fontos. Azért is, mert hogy ugye az emésztési folyamatokhoz is egyrészt idő kell, és nyugalom kell a szervezetnek ahhoz, hogy rendesen meg tudjuk emészteni a táplálékunkat, és ehhez nagyon fontos az, hogy hogyan, hányszor, mennyit eszünk, és ugye a hányszorhoz hozzá tartozik az, hogy naponta 4-5-ször kell étkeznünk. Nyilván a mennyiségre kell odafigyelni. A legbővebb mennyiség talán az ebéd közben, amikor ez az energiaszükségletünk 40%-át kellene, hogy fedezze az ebédünk, és a vacsoránk, a reggelink az energiaszükségletünk 20-20%-át kell, hogy fedezze, 10 óraira, uzsonnára pedig csak 10-10%, tehát ott esetleg egy almát, ha megeszünk, már az is nagyon sokat jelent. És hát természetesen ugye időt kell szánni, arra le kell ülni nyugodt körülmények között, ne rohanva a buszhoz kapjunk be egy szendvicset, mert bizony, hogy az emésztés már ugye a szájban elkezdődik, és bizony nagyon fontos, hogy nyugodt körülmények között. Fontos szempontnak tartom még az ételkészítésnél, hogy megfelelő higiénis szabályokat tartsuk be, például ugye nyers hússal való bánásmód, a nyers húst fertőző forrásnak kell tekintenünk, tehát nagyon oda kell figyelni a mosogatószerrel való mosogatásra, a tojást meg kell mosnunk, a zöldséggyümölcsöt megmosni felhasználás előtt. Nagyon fontos ajánlás az, hogy tudnunk kell, hogy nincs tiltott táplálék, csak kerülendő mennyiség. Fontos azt is szem előtt tartanunk, hogy próbáljunk minél változatosabban étkezni, tehát a különböző élelmiszercsoportokból változatosan kiválasztani az alapanyagokat, és az ételkészítési eljárásokat is variáljuk és változtassuk. Nagyon fontos azt is szem előtt tartanunk, hogy befejező fogásként fogyasszunk csak édességet, süteményt, ne pedig az étkezések között, és ne az fő étkezések helyett fogyasszuk ezeket, mert bizony, hogy jól lakunk ezekkel az édességekkel, és akkor a fontos vitaminok, ásványanyagok, tápanyagok nem fognak bejutni a szervezetünkbe. És végül, ami nagyon fontos, ugye, az élelmiszerek megvásárlása, tehát nagyon tudatosan vásároljunk, figyeljünk arra, hogy mik vannak a címkéken, próbáljuk kerülni a tartósítószer adalékanyagokat, mert bizony, hogy ezek a daganatos megbetegedések kialakulásához hozzájárulnak, ha minél nagyobb mértékben fogyasztunk ezekből.
Nagyon köszönöm a válaszaid, ismét egy kis zene következik, és folytatjuk beszélgetésünket egy pár perc múlva.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Jólét magazin mai adásában az egészséges táplálkozásról beszélgetek Börcsökni Ábrahám Edit iskolavédőnővel. Edit nagy tapasztalattal rendelkezik a táplálkozás témakörében, hiszen a munkája során igen sokszor kell ezzel kapcsolatban nyilatkoznia és beszélnie. Edit, milyen élelmiszercsoportok léteznek, melyeket vegyük előtérbe, melyek azok, amelyekre igazán fontos odafigyelni, hogy feltétlenül legyen a mindennapokban?
A legfontosabb élelmiszercsoport, amiből mennyiségileg is a legtöbbet kell fogyasztanunk, ugyanis nagyon gazdag szénhidrát, rost és vitamin forrásunk, a gabon gabonafélékből készült ételeink, ugye a gabonaféle rizsköles, árpa, búza. Itt nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy ugye teljes kiörlésű lisztből készült termékeket fogyasszuk, és azt részesítsük előnybe, ugyanis itt is a rost előnyeire kell gondolni, hogy a teljes kiörlésű lisztben sokkal több a rost tartalom. Éppen ezért esetleg úgy is érezzük, hogy nem olyan finomak ezek a termékek, mert nem olyan édesek, de ha tudatosan erre odafigyelünk, és elkezdjük ezeket a teljes kiörlésű lisztből készült termékeket fogyasztani, akkor ha megszoktuk, utána már nem fogunk tudni visszatérni a fehér lisztből készült termékekre, mert érezzük, hogy sokkal másabb az íze és tartalmasabb íze van, mint ami a fehér lisztből készült pékárukra jellemző. A következő csoport, amiből nagyon sokat kell fogyasztanunk, a zöldség és gyümölcsfélék. Itt is nagyon gazdag rost, vitamin, ásványi anyagforrás is, ugye eddig erről beszéltem, hogy miért is nagyon fontosak ezek az élelmiszerek. Naponta legalább fél kilót kellene, hogy megegyünk zöldséget, gyümölcsöt, minimum háromszor, de én azt mondom, hogy az volna a legjobb, ha minden étkezésnél ott lennének, és nyilván az lenne a legjobb, ha nyers formában. Természetesen ugye vannak zöldségek, amit párolt formában érdemes fogyasztani. Következő élelmiszercsoport a tej és tejtermékek. Szakemberek szerint napi fél liter tejet, vagy annak megfelelő tejterméket kellene fogyasztanunk, és inkább a 1,5%-os zsírtartalmú termékeket, tehát hogy egy kicsit kevesebb zsírt fogyasztunk ezáltal is, ha erre odafigyelünk. És ugye a tejtermékeknél itt nem a cukrozott joghurtokra és a túrórudigra gondolok.
Ez nagyon fontos információ, hanem inkább a sajtok. Túró.
Igen, és hát a natúr joghurt, ami ugye pro és prebiotikumot is tartalmaz.
Probiotikum, prebiotikum, mik ezek?
Ezek az immunrendszerünket erősítik, ezek ha bejutnak a szervezetbe, azt tudjuk, hogy az emésztőrendszerünkben találhatóak azok az egészséges baktériumok, vagy a bélflóránk, ugye, ami az immunrendszerünknek a 70%-át adják, és bizony ahhoz, hogy ezek megfelelő mennyiségben és megfelelően tudjanak működni, amikor szükség van rá, ahhoz kellenek ezek a pro és prebiotikumok. probiotikumok. Negyedik fő élelmiszer csoport még a húsfélék. Ugye ez egy tévhit, hogy meg főleg a magyar konyhára jellemző, hogy nagyon sok húst fogyasztunk. Fontos fehérje, vas és vitaminforrás, de viszont ugye, ahogyha emlékszünk még rá, hogy fehérje szükségletünk, az tessék kilogrammonként 1 gram, akkor mondjuk egy 70 kilós embernek napi 70 gram fehérjére van szükség, és azért ezt ki tudjuk számolni, hogy akkor mennyi húst kell ehhez megenni, tehát ez abszolút nem nagy mennyiség, egy szelet hús mondjuk, húst napi szinten, de nagyon fontos arra odafigyelni, hogy milyen húst, tehát napi szinten csak a fehér húsokat fogyasszuk, a vörös húsból hetente, vagy esetleg havonta fogyasszunk csak, és ami szintén magyar konyhára nem jellemző, hogy sok halat fogyasztanánk, de bizony, hogy hetente kellene halat is fogyasztanunk.
Mi a véleményed a bioélelmiszerekről? Hol találhatók ezek? Mi a jellemző rájuk? Miért jó ez nekünk?
Bioélelmiszer, én úgy gondolom, hogy most már szinte minden élelmiszerboltban és áruházban megtalálható. Én nagyon fontosnak tartom ezeknek a fogyasztását. Ugye egyrészt a helyi termelők termesztik, tehát jót teszünk a helyi termelőknek ezzel, hogy az ő termékeiket fogyasztjuk. Ugye ki van iktatva a szállításra fordított idő, tehát itt érik meg a mi földjeinken, és egyből tudjuk is ezeket fogyasztani, és hát nem, ami nem hátrány, hogy ezekhez nincs hozzáadva semmiféle adalékanyag és tartósítószer, tehát a nap érlelte zöldségeket, gyümölcsöket fogyaszthatjuk. Tehát nagyon és sokkal magasabb a vitamin és az ásványi anyag tartalmuk, ugye, amire szüksége van a szervezetünknek.
Mondtad, hogy nincsen tiltott táplálék, hanem csak kerülendő mennyiség. Kiemelnéd-e azokat az élelmiszereket, amiket azért jobb, hogyha tényleg elkerülünk, vagy minimálisra csökkentjük a bevitelét?
Igen, ugye említettem már a cukros ételeknek a fogyasztását. Itt abszolút nincs szüksége a szervezetnek ezekre a plusz kalóriákra, de azt is tudjuk, hogy viszont ugye a boldogság hormon termeléséhez hozzájárul esetleg a csoki fogyasztás, vagy a cukros ételek, süteményeknek a fogyasztása. Itt én, aki nagyon szeret, nagyon édes szájú, annak tudnám javasolni azt, hogy hetente, amikor édesanya vagy anyuka süt otthon házi süteményt, tejtermékből, gyümölcsökből, alapanyagokból készült süteményt, tehát ezt fogyasszanak, és ne pedig ezeket a tömény, zacskós cukorkákat. Nagyon fontos arra, hogy ugye kerülni kell a túlzott só bevitelt. Itt például a gyerekek körében nagyon népszerű ugye a sós chipseknek a fogyasztása, tehát ez abszolút nem egészséges. Nyilván nem azt mondom, hogyha egy hónapban, vagy esetleg egy héten egyszer, ha eszik ilyet, és nem főétkezés helyett, hanem rendesen táplálkozik és főétkezés után eszik ilyet, akkor úgy elfogadható, de abszolút ez nem válthatja ki az étkezést, és nem szabad napi szinten fogyasztani ezeket a termékeket. Amit még fontosnak tartok kiemelni itt, hogy például ugye az energiaital fogyasztás, vagy a kólafogyasztás. Sajnos ezekben olyan anyagok is megtalálhatóak, amit ha napi szinten rendszeresen fogyasztunk, akkor ezek károsíthatják is a szervezetünket, tehát ezért kell ezeket kerülni. Az alkoholfogyasztást is kiemelném, amit serdülőnek abszolút nincs szüksége az alkoholfogyasztásra, tehát csak felnőttnek javasolnám, és itt is mértékkel. Itt is tudjuk, hogy ugye a bornak vannak jótékony hatása is, de ez csak akkor van, ha mértékkel fogyasztjuk, és odafigyelünk rá, hogy milyen mennyiségben.
Edith, nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsaidat, válaszaidat. Úgy gondolom, hogy nagyon szépen összeszedtük az általánosan megfontolandó és betartandó szabályokat az egészséges táplálkozás témakörében.
Én is köszönöm szépen a figyelmet, és kívánom mindenkinek, hogy minél tudatosabban táplálkozzanak.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A mai egészségvédő magazinunkban az egészséges táplálkozásról beszélgettem Bölcsökni Ábrahám Edit iskolavédőnővel. A következő héten új témával készülünk, illetve felhívom a figyelmet a Facebookos oldalunkra, ahol követhetik műsorunkat, műsortervünket, illetve a halasrádió.hu oldalán a hangtárban visszahallgathatóak az adásaink. Köszönöm a figyelmet, én Hérák Anita voltam.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.